Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kedves hallgatóink, korábbi műsorunk ismétlése következik. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Ma az év első adásában gasztronómiai érdekességekről lesz szó. Olyan témákról, amelyek egész műsort nem adnának ki, ám mód felett érdekesek. Ilyenek a konyhababonák, a borra való kérdése, a dugóhúzó története, vagy a világ legdrágább levese, amelynek már a neve is meghökkentő. Kezdjük a konyhababonákkal. Nem lehet őket félvárról venni, mint a péntek 13-a ügyét, vagy a fekete macska kérdését. A konyhai babonák húsba vágóak, hiszen a vacsoránk múlhat rajta. Ha sós az étel, szerelmes a szakács, mondjuk. Ha a kenyérszeleteket különböző vastagságúra vágták, hazudós a háziasszony. Ha kidől a sótartó, veszekedés lesz. Ezt közömbösíthetjük, ha jobb kézzel egy marék sót hajítunk a bal vállunk mögé. Az okos vendég a farkától a feje felé haladva eszi a halat, talán azért, mert a pikkelyt is így kaparják le róla. Ha fakanalat teszünk a fazékba, nem fut ki a tej. És a többi, és a többi. A régi babonák azonban lassan megadják magukat az enyészetnek. Helyettük modern konyhabölcsességek kapnak lábra. Többségük makacsabb, mint bármely középkori vajákosság. Íme néhány közkeletű hiedelem.
Ha elsóztad a levest, a nyers krumpli megköti a felesleges sót.
Babona. A német Robert Wolke, kémia professzor, tesztelte a burgonya sóeszívó írnevét, és csalódottan állapította meg, hogy ez legenda. A krumpli ugyan tényleg sós lett, ám ettől a vízben lévő só koncentrációja egyáltalán nem csökkent. Hatástalan a tojás, a citromlé, az ecet, és furcsa mód a cukor is. Az elsózott leves megmentésének egyetlen módja, adjunk hozzá vizet, és minden más hozzávalót, persze a sót kivéve, és visszaáll az eredeti egyensúly.
A tengeri só egészségesebb, mint a konyhasó.
Marketing szöveg. Ez maga a nagy ásványi anyag átverés. A reklámok azt sugallják, hogy a tengeri só értékes ásványokat, például vasat, természetes jódot tartalmaz. Az igazság ezzel szemben az, hogy két pupozott evőkanál tengeri só se tartalmaz annyi vasat, mint egyetlen szőlőszem. Ha a szervezetünk számára szükséges vasmennyiséget tengeri só formájában akarnánk megenni, meghalnánk nátriumklorid túladagolásban. Nem is szólva arról, hogy a kereskedelemben kapható legtöbb tengeri só nem is tengerből származik, hanem sóbányákból.
A melegebb víz gyorsabban fagy meg, mint a hideg.
Hihetetlen, de igaz. Ez a furcsa paradoxon már Francis Bacon-t is foglalkoztatta a 17. század elején. Arra a brit tudós is rájött, hogy a meleg testek gyorsabban sugároznak ki hőt, így azonos időegység alatt a meleg víz több fokot hűl, mint a hideg. Igen ám, de ez az előnye csak addig tart, amíg egyenlő nem lesz a hőmérsékletük, utána már együtt hűlhetnek. Van azonban még egy jelentős különbség, állítják a fizikusok.
A meleg víz gyorsabban párolog, mint a hideg. Így, ha ugyanannyi meleg és hideg vizet próbálunk egyszerre lefagyasztani, akkor a vödörben kevesebb meleg víz lesz, mire eléri a fagypontot. A kevesebb pedig hamarabb fagy meg. Tehát a melegebb víz valóban hamarabb fagy meg, mint a hideg.
Ám ez nem hit kérdése, ez fizika. Borravalót azonban azért adunk, mert elhisszük, hogy akkor jobb kiszolgálásban részesülünk. Illetve néha adunk megszokásból is. Szépernő már magát a fogalmat is vitatja. Szerinte az a pár krajcár, amit adunk, egyáltalán nem is elegendő borra.
Bocsánatot kérek, el akarják törülni a borravalót a pincérek. Hála Istennek, eddig egy borzasztó probléma gyötört, most vége van ennek. Bocsánatot kérek, hol kaptak bort 3 krajcárért a pincérek?
Pedig a borravalót szó szerint borravalónak hívják az egész világon. Spanyol nyelvterületen propina, németül trinkgeld, franciául purboár. Brazíliában corjeta, feltehetően a portugál goelya, azaz torok szóból. Cucor Gergely, bencés szerzetes, nyelvtudós, 1862-ben a magyar nyelv első értelmező szótárában ezt mondja a borravalóról.
Munkabérhez vagy ingyenszolgálathoz ajándékul toldott pénzecske egy italbor fejében. A fösvény nem adja.
Tehát borravalót azért adtunk, hogy igyanak egyet az egészségünkre. Az üzlet is csak akkor lépett életbe, ha a felek legurítottak egy kancsó bort, esetleg sört. De a bibale mellett, ez volt a borravaló középkori neve, létezett fürdőpénz is, bádegeld. Andres Tucher, Nürnberg építőmestere, már 1475-ben leírja könyvében, miért is volt fontosabb a kőműveseknek a fürdés, mint az ivás. 1509-ben pedig maga Albrecht Dürer köszöni meg egy levélben a testvérének küldött borravalót, amit egy oltár elkészítéséért kaptak. Úgyhogy nem igaz, hogy a borravalót Edward Lloyd találta fel 1688-ban londoni kocsmájában, amikor egy fazekat állított a pultra a következő felirattal. Ha gyors kiszolgálást akarsz, fizess! Amikor pénzt dobtak a fazékba, az így kongott. Tip, tip. Máig ez a borravaló angol neve. Mese, mondják más nyelvészek. Tutip, alvilági körökben mindig is azt jelentette, szétosztani a lét. A borravaló Oroszországban nem is borra, hanem teára való. Na csaj. Mindegy is, hogyan nevezzük. Ha orvosnak adjuk hálapénz, ha hivatalnoknak, akkor korrupció. A kérdés inkább az, mennyit kell adni. Molnár Ferenc a Pesti Napló 1906. augusztus 2-ai számában megkísérli meghatározni, ki a gavallér és ki a fösvény.
Gavallér az, aki 2 krajcár borravalót ad a villamos kalauznak, s aztán izgatottan várja, hogy elég hangosan köszönje meg, s elég mereven szalutál-e.
Gavallér az, aki 5 pohár sört iszik, és a fizetésnél nem 3-at jelent be, hanem legalább 4-et.
Gavallér az, aki amikor pénzt ad kölcsön, azt mondja, köszönöm.
Végül elvitázhatatlanul gavallér az, aki csak a borravalót fizeti ki, de az ebédszámlával adós marad.
A borravaló nem egyetemes. Dániában, Kínában, Japánban, Dél-Koreában nem is létezik. Ott utánat szaladnak az asztalon hagyott apró pénzzel. Az Egyesült Államokban viszont kötelező. Számos országban szervizköltséget számolnak fel. Az olaszok ezt koperta, a teríték árával oldják meg. Magyarországon meg Kínunkban sokszor akkor is adunk borravalót, ha egyébként felszámolták a szervizdíjat is. Sőt, a felszolgálás csapnivaló volt. A legtöbb borravalót egyébként az amerikaiak és az oroszok adják. A legkevesebbet furcsa mód a franciák. A világ legnagyobb borravalóját egy amerikai pincérnő kapta 1984-ben, aki már 24 éve dolgozott egy egyszerű pizzériában. Robert Cunningham felajánlotta neki, hogy borravaló helyett inkább töltsék ki a lottószelvényt. Ha nyernek, a fele az övé. Nyilván sejtik, a szelvény 6 millió dollárt ért. Sorsjegyesek címmel film is készült a történetből Nicolas Cage és Bridget Fonda főszereplésével. Szegény Fridolin, az öregedő Challenger, akit a Pincér Álma című Krúdi novellában dologtalan herének neveznek, nem is álmodhatott ilyen összegről. Ráadásul, amikor ő működött, az 1900-as évek legelején, az amerikai Anti-Tipping Society Európában be akarta tiltatni a borravalót. Szerintük erkölcstelen és megalázó. Ez ellen tiltakozik a Magyar Hírlap 1897. július 30-ai számában P. László hivatalnok, aki egy módfelett érdekes szempontra hívja fel a figyelmet.
Tekintetes szerkesztőség. A borra való kérdéséhez vagyok bátor hozzászólani. Szerintem a vendéglői és kávéházi publikum leginkább nagykorúakból áll, és mint ilyen, senkitől sem hagyom magam korlátozni. Én annyit adok, amennyit tudok. Ha jól esik nekem, mint hivatalnok embernek, akinek 20-ától kezdve a hónap végéig rendesen kevés a pénzem, ezeken a napokon itt vagy amottban kreditre ozsonnázni, ahol az illető főpincér szívesen lát, akkor miért vonnám én meg tőle az ő szívességéért a borravalót? Azt hiszem, e tekintetben sok kollégám van. Ha nem lesz borravaló, akkor nem lesz hitel sem.
A borravaló amúgy egyszer megmentette két magyar író életét. Kun Béla 1919 tavaszán vacsorára hívta Kóbor Tamást és Kródi Gyulát. A felejthetetlen estebéd után, ahol az írók szocializálásáról volt szó, hajnalban egy nagy hadi automobil gépfegyverrel, bakján két bőrkabátos késes legénnyel fuvarozta haza Kródit. Kóbor Tamás messzebb lakott, és szorongva suttogta.
Te most a leszállásnál próbáld meg, elfogadnak-e ezek borravalót. Ha elfogadják, nem lehetnek orgyilkosok.
Kródi egy 25 koronást nyomott Kun Béla sofőrjének a kezébe. Az meg megköszönte, mint egy Gizella téri bérkocsis. Így esett, hogy másnap Kródi nem ment el a szovjet házba előleget felvenni írói szocializálására. Bajor Andor, romániai magyar írónak rég elment a kedve az osztogatástól.
Én már adtam borravalót a kis Szent Teréznek Persejbe, a Szabónak a zsebébe, a doktornak a postaládájába. Fizettem a szerelőnek, hogy szereljen, a ruha elárusítónak, hogy árusítson. Egyszer 5 lejt adtam a Mikulásnak, mert ő volt a Mikulás. Egyenesen a szakállára tűztem. Fizettem a kalauznak, hogy nézze meg a helyjegyemet, a csomagmegőrzőnek, hogy fogadja el a csomagjaimat. 10 lejt adtam a Csizmás Kandúrnak a gyermekvárosban, hogy ha fiammal arra megyek, tartson előadást a jó magaviseletről. Azután adtam egy lejt a fiamnak is, hogy hallgassa meg a Csizmás Kandúrt.
Harmadik témánk a dugóhúzó. Naponta több milliószor húzzuk ki a dugót a palackból, a világ legtermészetesebb mozdulatával, és még csak nem is gondolunk arra a zsenire, aki a dugóhúzót feltalálta. Pedig egy dolog bedugaszolni valamit, és egy másik kidugaszolni. Főként ha azt a dugaszt, az ördög tette az üvegbe. Egy morzsálló, töredező parafadugót, amit kihúzni szinte lehetetlen, a legjobb esetben csak benyomni lehet. Ezt a műveletet az élet és irodalom publicistája országmódszernek nevezte el. Hogy miért? Megtudjuk a lap 1997. június 13-i számából.
A palackot állítsuk egyenletes síkfelületre. Kérjük meg kollégánkat, hogy markolja erősen. A filctollat kupakjával lefelé helyezzük a parafadugóra, lehetőleg a mértani középpontba. Bal kezünkkel fogjuk erősen. Jobb kezünkkel ragadjuk meg az előzőleg odakészített országszótár vastagabbik kötetét, és egyenletes, nyugodt tempóban, de határozottan ütögessük vele a filctoll végét. Az eredmény garantált. A legmakacsabb dugó is könnyen becsúszik a palackba. Nincs morzsa, nincs dugóhúzó törés, nincs üvegtörés, legfeljebb néhány csepp bor fröccsen a ruhánkra, de a piros folt sóval, hideg vízzel könnyen eltávolítható. Bonyolultabb a probléma, de megoldható akkor is, ha nincs jelen kolléga, magunk vagyunk a borral. Ilyenkor a palackot két térdünk közé szorítjuk, filctól bal kézbe, országszótár jobb kézbe, a többit tudjuk.
Dugóhúzó persze nem kellett, amíg nem volt dugó. Dugót meg sokáig nem használtak, hiszen a régi görögök, rómaiak terakotta edényekben, a középkori vincellér meg faordókban tárolta a borát, amit a lehető leghamarabb megittak. Dom Perignon abbé legendája óta tudjuk, hogy a portugál parafadugó a 17. században került Champagne-ba, ez volt a pezsgő születésének pillanata. Az első dugóhúzó azonban, miként az első boros palack is, angol találmány. A dugóhúzó őse egy furdancs lehetett, amely a muskétások puskacső tisztító spiráljából fejlődött ki. A francia Saint-Bertin kolostor oltárképén látható, amint egy jólelkű apáca lyukat fur a hordóba, hogy a vitéz szolgálja a gyógyító nedűt kivihesse sebesült urának. Ekkor még borcsapot használtak, miként azt Petőfi Sándor Csokonairól írott 1844-es verse is bizonyítja.
És ím az étel és bor mellett, és a zenének hanginál, csapot, papot, mindent felejtett, Csokonai vitéz Mihály.
Pedig Samuel Henshall ekkor már fél évszázada bejelentette a világ első dugóhúzójára a szabadalmi kérvényt. Az oxfordi tiszteletes, az acélspirál és a nyél közé egy kis homorított lemezkét szereltetett, nehogy a fúró túl mélyre hatoljon a parafába. A fából vagy csontból készült fogó egyik vége pemzliben végződött, ezzel lehetett a régi pókhálós palackokat megtisztítani. Ennek a típusnak rengeteg változata maradt fenn. Egy eredeti Henshall dugóhúzó mai aukciós ára 6 millió forint. Az első dugóhúzók többnyire egyszerűek voltak, egy fogóból, fa vagy csont, valamint egy acélspirálból álltak. Az ember bal kezével megfogta az üveget, jobbjával betekerte a fúrót a parafába, lehetőleg függőlegesen, majd a palackot térde közé szorítva, nyers fizikai erővel kihúzta a dugót. Az átkozott dugó azonban nem mindig jött ki. A házigazda ilyenkor, a vendégek pukkadozása közepette, fogvicsorgató erőművésszé alakult, de hiába. Az ördög nem akart kijönni a palackból. A mondás Louis Stevenson története nyomán terjedt el. A Palack Manója című novellában Keeve, a matróz, aki még az örök kárhozatot is vállalná a csodás flaskáért, természetesen mindent elkövet, hogy kihúzza az üvegből a dugót, de akárhány dugót is húz ki, az mégis sértetlenül az üvegben marad.
A következő dolog, amit tett, az volt, hogy egy boltban vett dugóhúzót, s aztán kiment a rétegre egy félreeső helyre. Próbálta kihúzni a dugót, de akárhányszor illesztette be a dugóhúzót, az megint kijött magától, s a dugó olyan sértetlen maradt, mint volt. Ez valami újfajta dugó, gondolta, s egyszerre reszketni meg izzadni kezdett, mert félt a palacktól.
Na, ilyen kínos esetek láttán kezdtek el csavaros agyú mérnökök azon gondolkodni, milyen erőátvitellel, emelőkkel, trükkökkel lehetne megsokszorozni a férfi erőt, hogy ne maradjon szégyenben. Igazi változást azonban csak a rostocki Karl Winke pincérnyitója hozott 1883-ban. Ez a hosszúkás formájú készség, emelővel, sörnyitóval, lékelőfoggal, úgy néz ki, mint egy egyszerű zsebkés. Ám az utóbbi évszázadban mégis ez a dugóhúzó lett a szomeliék, pincnökök titkos fegyvere, a profi kellner alapfelszerelése. Magyar nevét Dréko a keletnémet gyártócég nevéről kapta, sehol máshol a világon nem nevezik így. Ez a nyitó minden későbbi dugóhúzós zsebkés őse. Nem is szólva arról, hogy komolyabb szaküzletekben külön változatot árulnak a balkezes pincérek számára. Ezek a dugóhúzók azonban makacs dugók esetében sokszor csődöt mondtak. Ezért 1884-ben a brit Marshall Weir egy harmonikához hasonló szerkentyűt talált fel. A cikcak nevű nyitónak, amit furcsa formája miatt Paprika Jancsinak is becéztek, a többszöri emelőkar adta volna az erejét, de dugót húzni felért egy bűvész mutatványa.
Feltehetően ezt a helyzetet unta meg 1889-ben a birminghami James Healy, és szabadalmaztatta az első kétszárnyú dugóhúzót. Miközben becsavarjuk a spirált, a dugóhúzó két szárnya felemelkedik, mint két kar. Amikor lenyomjuk őket, kijön a dugó. A franciák de Gaulle dugóhúzónak nevezik, mert ha az elnök úr fejét balról jobbra csavarjuk, védekezően felemeli két karját. Épp úgy, mint 1958-ban, amikor Algírban megértéséről akarta biztosítani a tüntető tömeget. De csak annyit ért el, hogy kitört a háború.
Ma a földön szerény becslések szerint 3000 dugóhúzó fajta létezik. Negyedik témánk a világ legdrágább levese. A neve Butha átugrott a falon. A délkelet-kínai Fujian tartományból származik, és eredetének három változata ismert. Az elsőben a Song dinasztia idején, 960 és 1290 között egy fiatal szerzetes titokban levest főzött a kolostorkertben, de a főapát megérezte a mennyei illatot. A szerzetes úgy menekült, hogy fogta a fazekat, és átugrott a kerítésen. A második verzió szerint az ételt a Qing dinasztia korában, a 17. században készítette egy híres szakács. Zheng Kunfa olyan levest álmodott, amely magába zárja a kínai konyha minden zamatát, a hosszú élet és az életöröm ígéretét. A legköltőbb azonban a harmadik magyarázat. Egy tehetős hán kereskedő különleges levessel készült lánya esküvőjére. A kilenc ínyenség nevű fogást, amelyben együtt főtt minden finomság, amit a föld, a tenger, az égbolt adni tudott, napokig főtt a kertben. A szomszédban egy nagy fallal körülkerített buddhista kolostor állt. Buddha, aki épp itt tartózkodott, a harmadik napon már nem bírt ellenállni a csábító illatnak, s megszegve fogadalmát, átugrott a falon, és mahol lakmározni kezdett. Aztán visszaugrott a kolostorba. Elvégre a megvilágosodáshoz a gasztronómián keresztül is vezethet út. Helyes szaglás, helyes gondolkodás, helyes cselekvés, helyes ízlelés és helyes emésztés. A kilenc ínyenség a kínai konyha legmeghökkentőbb és legbonyolultabb fogása. 30 összetevője közül a következők a legfontosabbak.
Tengeri uborka. Két napig kell áztatni, majd megtisztítani és fölforralni.
Szecsuáni bambuszbél. Három napig kell főzni.
Licsi gyümölcs. Ezt nagyon sokféle levesbe használják.
Cápauszony, amit muszlimba tekerve kell pácolni, hogy formáját megtartsa.
Szarvasín. Összezúzzuk és csirkelevesben megfőzzük.
Friss tengeri teknősök. Egyenként másfél kilósak.
Szárított fésű, azaz Szent Jakab kagyló.
Abalon nevű kagyló, valójában csiga, amit tengeri fülnek neveznek. Főzése 12 órát igényel.
Hó vagy ezüst gomba. Ritka, méregdrága fagomba fajta. Egyensúly teremt a yin és yang között.
De kell még a levesbe sóval bedörzsölt csirke, marhahús, disznóköröm, főtojás, gyömbér, rizsbor, mogyoróhagyma, szezámolaj, Hunan tartományból származó füstölt sonka, hogy csak a legfontosabbakat soroljam. Az összetevőket külön kell elkészíteni, majd egy hatalmas agyagedényben rétegenként összefőzni. Ne kíséreljék meg elkészíteni. Inkább utazzanak el Londonba. A Michelin csillagos Kai Mayfair étteremben megkóstolhatják 70 000 forintért, bár a cápauszonyt közben már betiltották. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 592.